Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya, a vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte csütörtökön a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a csütörtökön életbe lépett és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg ellátó osztályán, a fekvőbetegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. Ez idő alatt az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek a kórház e-mail címén, közölte az intézmény. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tilalom a járó beteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel, kötelező maszkviseléssel és kézfertőtlenítéssel történik. Tartsd kézben az irányítást címmel a kis- és középvállalkozóknak szakmai fórum zajlott a Magyar Projektmenedzsment Szövetség szervezésében a Miskolci Egyetem és a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai együttműködésével a Vármegye székhelyen. A konferencián szó volt arról is, hogyan kerülhetők el a buktatók, és hogyan segíthetik a projektmenedzsment eszközök a KKV-k tevékenységét és fejlesztéseit, mondta Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,5%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtautó.hu. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,5%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott, írta a használtautó.hu. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines, éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt, több mint 32%-kal, míg az elektromosoké 2,5%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízelautók száma 4,5%-kal növekedett, emelte ki a használtautó.hu közleménye. Szakmai tanulmány úton járt a Mirehu Nonprofit Kft. Csapata. A Münchenben tartott környezettechnológiai szakvásáron vettek részt a cég dolgozói. A rendezvényen megtekintették a különböző új műszaki megoldásokat, melyek segítségével biztosíthatja a vállalat a magasabb színvonalú szolgáltatást, mondta Ladányi Roland, a Mirehu Kft. Ügyvezetője.
Az időjárásról.
A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Május 11-e Miskolcváros napja kapcsán számos kulturális esemény zajlott a városban az előző hétvégén. A színházbarátokat egy színházjárásra várták, a séta Dériné háza előtt kezdődött. Erről mesélt rádiónknak Mikita Gábor, a Tália Színész Múzeum vezetője.
Egy nagy színházi séta lesz ez a délután. Volt már egy főpróbája is az ünnep előtt, és ha szereti a közönség, akkor lesz folytatása is. Tehát egy belvárosi színházi sétával indulunk, majd a színházban Radnai Erika, a színházművészeti főtitkára fogadja a vendégeket, ő belejárhatják be a kulisszák mögötti világot az érdeklődők, és végül a Színész Múzeumban egy jelmezes beöltözéssel, egy tárlat megtekintéssel zárul majd ez a program. Amikor a Miskolci Színházról beszélünk, meg a városon belüli színházi eseményekről, akkor nagyon gyakran szoktam idézni azt a mondást, ami egyébként egy élő mondás, tehát nem írott formában találkoztunk vele, hanem élő személy mondta, hogy ahhoz, hogy valaki miskolci polgár legyen, két dolog kell. Egy avasi borospince és egy színházbérlet. Úgyhogy itt ebben a rendezvényben mi ezt a kulturális identitását mutatjuk meg a városnak, mert hogy az idézet ugye pontosan mutatja, hogy a 19. századi és a miskolciaknak ugye a gazdasági működését az a avasi bor és szőlő adta meg, és a pincei élet, a lelki művészeti identitását pedig a színház. És tulajdonképpen a színházi sétának is az a lényege, hogy ha egy város színházi kultúrájáról beszélünk, mondjuk ez Miskolcra abszolút igaz, akkor nem elég csak a színpadra gondolni, és a színpadi múltra, hogy ott mi történik, ugye, hanem koncentrikus körökben lehet ezt tágítani. Egyrészt ugye például az én ismeretterjesztő sorozatomnak is a múzeumban az a cím, hogy Páholy nyitogató. Tehát már is a színpadról kiléptem a közönség irányába, hiszen ez egy közös játék a színház, nem csak a színészek csapatjátéka, hanem a színész és a közönség együtt alkotja meg a színházi kultúrát. Miskolcon pedig különösen igaz az, hogy a színházat az egész várost át, a színház az egész várost átszövi, a színházi múlt. Tehát nem tudok úgy lépdelni, sétálni a belvárosban, hogy az épületek ne őriznék a színházi múltnak a lenyomot. Tehát ez a séta, ez erről szól. Déri Mínyomában például.
Na most itt a Miskolci Galéria Rákóczi házában beszélgetünk, itt az épületekben is átfedések vannak, hiszen annak is nagy története van a Tália Múzeumnak, a mostani Tália Múzeumnak.
Hogyne, hát maga a múzeum is, ugye tulajdonképpen a galériának a egyik tagintézménye, tehát egyik anyaotthonunk az intézmény, és ha kilépünk a kapun, ki se kell lépni, mert ugye az épület ugye egyben van a sötét kapuval, és a mögötte folytatódó régi csizmadíjaszín épületével, ami a Miskolci Színháznak az egyik legendás helyszíne, hiszen ugye Bérini gyönyörűen leírja a naplójába, hogy itt a sötét kapu mellett a csizmadíjaszínben milyen rossz körülmények között, hogyan játszottak, de tulajdonképpen ezek az előadások voltak annyira meghatározóak, hogy a miskolciak azt mondták, hogy építsünk egy rendes színházat a színészeink számára. Tehát, és jelképes az is, hogy most pedig ettől a sötét kaputól pár méterre ott van a művészetek háza, ami szintén a színháznak, az előadó művészeteknek az egyik legfontosabb épülete.
Dériné házától indul ez a séta, nem akármiért. Arra kérlek, hogy mondd el nekünk, mi van ezzel a Dériné házzal? Be van zárva, van rajta egy emléktábla, szóval ez ugyan méltatlan körülmények között van mind a mai napig.
Valóban ez így van, ezt tőlem is mindig kérdezik, például a séták kapcsán is. Ez egy magántulajdonban levő épület. A tulajdonosom évtizedek óta szeretné eladni, de miután műemléki védettség alatt van az épület, ha bárki megvenni, akkor ugye meg lenne a keze kötve. Maga a város pedig valószínűleg úgy gondolja, hogy egy színház történeti emlékhely, a Színész Múzeum az bőven elegendő, de ugye ott van ráadásul a Diós György vár mellett ugye a másik Dérini ház, amiben szintén élt, és abban szintén van mindig Dérinére való emlékezés, tehát nyilvánvalóan ezért nem lép a város, hogy megszerezze ezt az ingatlant, és hát maga az épület, és már tulajdonképpen csak a régi épületnek a fele van meg, tehát pont az a rész, a hátsó rész, ahol Dériné is élt, az már bontásra került, és hát ez az emléktábla, ez a 1923-as századik évfordulón került oda ki, és akkor emlékeztetett először, igazán akkor tudatosult a Miskolcékban a 100 éves évfordulónál, hogy a legnagyobb múltú színházi intézménnyel Miskolc rendelkezik az országhatárokon belül, hiszen a pesti nemzeti is egy másfél évtizeddel fiatalabb nálunk, tehát ugye túl a 200 éven ezt Miskolc nagyon büszkén mondhatja, és hát ezért is van, hogy bárhol lépünk a városba, akkor valamilyen színházi kötődés van. Olyan személyekről is, akinél eszünkbe se jutna. Tehát felsétálunk az Avasra, ott van ugye Palóczi Lászlónak a obelisztje emlékműve, ő például a Borfalvi Rózának a keresztapja volt. Tovább lépünk, ott van a Szemere Bertalan sírja, neki köszönhetjük a második színház épületünket. Temető végén ugye a Latabár kripta egy zarándokhely, ugye, ami megint egy nagyon emblematikus pont, de ha most megállunk a sír, a kripta előtt, a Latabár kripta előtt, akkor a legújabb sír az a Pévai Bolya színművésznő sírja, ami ugye gyönyörűen mutatja, hogy amit szintén hangsúlyozni szoktam, hogy a miskolci színészet az egy végtelen történet. Legalábbis reméljük, hogy az is maradt, tehát naponta íródik tovább ez a történet. Szoktam mondani azt is, hogy már a tegnapi előadás is színház történet.
A miskolci színházjárásról Mikita Gáborta, a Thália Színész Múzeum vezetőjét hallották.
Én nem tudom mi ez, de jó nagyon elévedezni némely szabadon, mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, s rajta túl derengő csillagok. A szerelem, bocsásd ezt meg nekem, én nem tudom mi ez. Nem tudom mi ez. Én nem tudom mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tető. A szerelem, bocsásd ezt meg nekem. Thank you. édes, hadd fájjon, hagyom. Ha balgaság, ha tévedés legyen, ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem. Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem.
A nap legérdekesebb riportjaiból. Rebeka.
A 11. civil napra várják az érdeklődőket Miskolcon a Szent István térre, ahol a város és a megye számos civil szervezete bemutatkozik. Lesz kulturális műsor és szakmai tanácsadás is. Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetőjét, Palik Zoltánt kérdezzük. Különös küldetés ennek a rendezvénynek, hogy következnek a civil felajánlások 1%-ának időpontjai, tehát nagyon fontos, hogy megismerkedjünk ezekkel a szervezetekkel. Mi mindenre számíthatunk ezen a pénteki napon?
A szokásoknak megfelelően a Miskolc, illetve Vármegyei civil szervezetek fognak bemutatkozni színpadi fellépésekkel, illetve kiállítóként standszerű megjelenéssel. Jelen lesznek többek között a Évfolyész Paramuzsikusok, a Montázs Egyesület, a Jukói tanodalprogramnak a diákjai, mint fellépők, illetve több mint 30 szervezet lesz az, aki a Szent István téren elérhető lesz, ők különböző programokkal készülnek, lesz mászófal, kézműves foglalkozás, ökojátszóház, lesznek foglalkoztató sarkok, mászófal, tehát hogy minden egyébként adott ahhoz, hogy az emberek szórakozni is tudjanak, ugyanakkor áttekintést kapnak arról, hogy a civil szervezetek mivel foglalkoznak a mi megyénkben, mi városunkban.
Ezek a civil szervezetek standjaik mellett mutatkoznak be, alkalom nyílik majd tanácsadásra is, gondolom. Említsünk meg talán néhány szervezetet, bár nem tudom, hogy célszerű-e kiemelnie, de talán jó lenne, hiszen nagyon sokrétű ez a tevékenység, és a civilek munkájának a színessége és szükségessége is megmutatkozik ezen a délutánon.
Inkább egy-egy területről mondok, tehát természetesen mondjuk mi is részt veszünk, mint az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, ugye ott tanácsolt információkkal segítjük a megjelenő civil szervezeteket, lehet nálunk tájékozódni majd arról is, hogy egyáltalán mit végeznek ezek a szervezetek, illetve egy olyan akcióval készülünk, hogy közösségi festés keretében mindenki kifejezheti, leírhatja azt a gondolatot, ami a civil szervezetükről eszükbe jut. Mellett részt vesz majd a Magyar-Magyar Értnény Főiskola Tokajból, illetve Borsod megyéből, ők nyilván így a határon túli kulturális kapcsolatokkal fognak foglalkozni jobban. A Rotary Klub Miskolc Tapolca, a Szív Egyesület, a Magyar Máltai Szeretett Szolgált Nagy Családosok Egyesülete, állatvédő szervezetek, vallási egyesületek, tehát hogy nagyon sok létről lesz a paletta, tehát hogy tulajdonképpen tényleg valamennyi tevékenységi csoportból, amivel a civilek foglalkoznak, lesznek képviselők. Tehát ezért is alkalmas arra, hogy felkeltse a figyelmet arra, hogy az 1%-ok felajánlása az fontos és van értelme.
Talán néhány fontos határidőt is megemlíthetünk.
A civilek számára, ugye, ami közeleg, az május 31-én az egységes határidők vannak a legtöbb adminisztrációs kötelezettségeknek, Tehát ez az időszak nem csak az egyszergyűjtésnek az időszaka, hanem mindenki most készíti el, most fogadja el az éves számviteli beszámolóját, amit május 31-ig kellett behelyezni. Ez mindenkit érint, hiszen hogyha egy szervezetről bárki meg akar tudni azt, hogy mit végzett, milyen tevékenységei vannak, mire fordítja akár a kapott adományokat, 1%-okat, akkor ezt megteheti úgy, hogy megnézi a számviteli beszámolót a bíróság.hu oldalon, és így el tudja dönteni, hogy ez a szervezetet támogatni kívánja-e, vagy akár betekinthet abba, hogy mire is költötte az a szervezet, mondjuk az 1% felajánlásokat. Tehát ez egy borzasztóan fontos kötelezettsége a szervezeteknek, pont azért, hogy mert átláthatóvá teszi a működésüket. Egy másik határidő, ugye ez a társasági adó bevallásnak, illetve az helyettesítő nyilatkozatnak a bevallása. Ugyanúgy, tehát egy egyesület, egy alapítvány, gyakorlatilag ugyanolyan adózási kötelezettségek terhelik, mint a cégeket. Erre oda kell figyelni. A szervezeteknek, ha elmaradnak vele, akkor bírságot kaphatnak. Tehát ez is egy ilyen nagyon fontos határidő. Tehát a statisztikai adatszolgáltatás közeledik, ennek június 10-e határideje. Azért fontos, mert ez alapján tud mindenki, akár döntéshozó, akár szakmai támogató szervezet segítséget nyújtani, és itt el is mondom, hogy az erke.hu oldalon elérhető már egy olyan helyzetelemzés, ami a civil szektornak a helyzetét mutatja be, vármegyei szinten, illetve országosan is. Ez pont ezekből az adatokból készül, amit az az 55 ezer szervezet megad. Ez egy ilyen elég izgalmas olvasmány, illetve ugye azt is áttekinti, hogy mennyien vagyunk, mivel foglalkozunk, miből van pénzünk, illetve hogy hogyan használjuk fel, illetve milyen támogatási lehetőségek állnak nyitva a számunkra. Tehát amikor ez a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség van, ez egy picit nyugnek tűnik, de nagyon sok hasznos információval szolgál, akár a következő évi döntésekhez, akár a saját szektorunk megismeréséhez.
Vannak elérhető pályázatok is közeli időponttal, talán említse meg ezeket is.
Ami most fut, az Miskolcon a mecénás kulturális alap, illetve a mecénásnak a sportprogramja, és az idegenforgalmi alapnak a pályázatai. Amit mi várunk, az majd a nemzeti együttműködés a normatív pályázata lesz a nyáron, illetve amit fontos még megemlíteni, hogy folyamatban vannak a nemzeti együttműködési alap idei pályázatainak a hiánypótlásai, úgyhogy hamarosan pénzhez is jutnak majd a szervezetek, akik benyújtották a pályázataikat.
Köszönöm szépen, ennyi tehát most az aktuális teendő a civil szervezetek számára, illetve a lehetőségekről is szólt, és akkor még egyszer az időpont, tehát május 15-e, 13 órától Miskolc Szent István tér, talán még egy számadatot közöljünk, ha itt tudja fejből, hogy mennyi kiállító lesz. Tehát hány szervezettel ismerkedhet meg a miskolci érdeklődő?
Hát a 30 kiállító szervezet lesz, és 9 civil szervezet, amelyik fellép, de ez a szám mindig nő, tehát valójában sokkal többen látogatnak ki, tehát ez egy ilyen találkozás ünnep.
Kedves hallgatóink, a 11. civil napról Palik Zoltánt, az Erke vezetőjét kérdeztük.
Let's go.
A nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, szomorú hírt kaptunk a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei építészkamarától. Május 3-án 91 éves korában elhunyt Mándoki József Tamás építész, akinek nevéhez több Miskolc belvárosát meghatározó épület és műemléki munka kötődik. Tavaly az építészkamara Szeghalmi Bálint életműdíját kapta, ahol Durbák György így méltatta munkásságát. Alig lehet közöttünk olyan, aki ne ismerné személyesen, vagy ne dolgozott volna együtt Mándoki Józseffel tervezőként, szakértőként, vagy műemlékfelügyelőként. Az építész 1936-ban született, pályakezdő éveit Szegeden töltötte, majd az 1980-as évek közepén került Miskolcra, ahol később a kamara alapító tagjai közé tartozott. Számos jelentős belvárosi épülete mellett például részt vett a Nagy Boldogasszony Minorita templom felújításában is. Meglepett ez az elismerés, mondta a díjátadó Mándoki József Tamás. Jött-ment építész voltam Miskolcon, 1984-ben toppantam be ide, és nagyon jó helyre kerültem. Az akkor készült felvételünket hallják.
Kaptam egy megbízást a Minorita rendtől templom felújítására. Nagy örömmel nekifogtam, olyan szakvéleményt írtam, a felmérést elkészítettem, és az én ajánlásom alapján másfél vagy 2 milliárdot kapott az egyház a teljes felújításra, mert hát ott tele van olyan freskókkal, amik úgy le voltak pucolva, hogy már némelyik az látszott. maga az épületnek a teteje készült el, a fedélszék és a fedés.
Mándoki József épületfenntartásban, számos jelentős belvárosi műemléképület felújításában, lakásépítésben alkotott maradandót.
Úgy kezdtem el, hogy a 60-as években ugye elkezdődtek a lakásépítések, a tömeges, mi vállaltuk, hogy tervezünk olyan társasházakat, ami 50 négyzetméter volt a norma, ugye ennél nagyobb lakást nem szabad tervezni, tehát voltak nagyobb családok, kisebbek, és pályázatot csináltunk, amit én nyertem, és 5-6 féle társasházi tervem készült el, és az országban ez körülbelül 20 helyen különböző országrészekben készült el, egészen 65-77-ig 12 év alatt 2000 lakást csináltak, meg is épültek mind.
Május 3-án elhunyt Mándoki József Tamás. Az építésztől május 31-én búcsúznak Miskolcon, a Mindszenti templomban tartott szentmisén belüli megemlékezésen. A szertartást követően a család és a kamara a templom mögötti milleniumi teremben tart megemlékezést, ahová egy szál rózsával várják a résztvevőket.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Minden eddiginél eredményesebben szerepelt a Miskolci Egyetem a 2026-os MEFOP Festen. Közel 80 hallgató képviselte az intézményt Gödöllőn. A Miskolci Egyetem hallgatói 6 sportágban, röplabdában, kosárlabdában, atlétikában, asztali teniszben, sakkban és vízilabdában álltak rajthoz, és szinte mindenhol sikert arattak. Az ország legnagyobb egyetemi sportfesztiválján a miskolci csapat nem csak létszámban, hanem teljesítményben is kiemelkedett. A részletekről Zsíros Zsófiát, a Sportközpont sportiroda vezetőjét Sütő Dávid Pelé kérdezte.
A MEFOP Fest a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetségnek a sport bajnoksága, országos bajnoksága. Kétféle rendszer van, évközben is vannak bajnokságok, amire lehet pályázni. Ennek keretében például a Miskolci Egyetem a tenisz MEFOP-ot rendezte meg március végén itt a teniszcentrumban, ami nagyon sikeresen zajlott, és nagyon élvezték a hallgatók, hogy ilyen jó körülmények között zajlódott a bajnokság. A másik rendszer pedig minden évben lehet pályázni a MEFOP Festnek a rendezésére, ami egy multisport fesztivál. A házigazda adottságainak megfelelően választják ki, hogy milyen sportágaknak a döntőit és országos bajnokságait rendezik meg. Idén ez Gödöllőre esett, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rendezte 14 sportágban, ebből a Miskolci Egyetem 6 sportágban tudott elindulni.
Egy gondolat erejéig visszakanyarodnék és kiragadnám akkor a válaszodból, hogy ugye a tenisz MEFOP itt volt a Miskolci Egyetemen. Mekkora munka volt ez megszervezni, illetve milyen hangulatban telt?
Én úgy láttam, hogy nagyon élvezték a hallgatók, és a többi szervezőtársam is. Sokan jöttek, olyan 50-60 fő érkezett Miskolcra. Reggel 9-től este 9-ig folyamatosan 4 pályán zajlottak a mérkőzések, közben a kinti pályát tudták használni bemelegítésre. Nagyon tetszett nekik, kérdezik, hogy itt a miskolci egyetemisták ezt a hétköznapikban is használhatják. Mondtuk, hogy igen, testnevelős rúrát szervezünk rajta, és a város lakossága is, meg a hallgatók is használhatják.
És a csapatokat hogyan szerveztétek meg? Ugye említetted, hogy 6 sportágban indult a Miskolci Egyetem. Hogyan szerveződött össze a csapat, aki a gödöllői MEFOP Festre elment innen a Miskolci Egyetemről?
A hallgatókkal aktív kapcsolatunk van az év folyamán. Van egy sportolói mentor programunk, ahová minden fél évben ősszel és a téli szemeszterben is várjuk a pályázatokat, így ismerjük és tudjuk, hogy milyen versenyzőink, sportolóink vannak, tanulnak az egyetemen. Úgyhogy célzottan megkerestük őket, amilyen versenyszámok voltak, így megjelentünk asztali teniszben, egyéni és páros versenyzőink voltak. A röplabda csapatunk és a kosárlabda férfi csapatunk jutott el a döntőig. Az atlétáink vehettek részt. Vízilabda férfi csapatunk játszhatott, és sakkozóink indítottak egyéni és csapatot is.
És milyen céllal indultatok neki, úgymond egyetemi szinten, milyen célt tűztetek ki, gondolom a sportolóknak azért voltak egyéni céljaik egy MEFOB-ra.
Mi már annak is örültünk, hogy ekkora létszámmal részt tudunk venni ezen az eseményen. Voltak igen valóban egyéni célok, voltak aranyérem esélyek, de minden eredménynek nagyon örülünk igazából. Amiben elindultunk, abból hoztunk érmet.
Milyen eredmények születtek? Itt most már beszélgettünk félig meddig az eredményekről. Hogyan, milyen eredmények születtek?
A legjobb eredményeket az atléta lányaink szállították, a tavalyi évhez hasonlóan idén is a 4x100 méteres váltófutó csapatunk az aranyérmet hozta el, Gál Nikolett hallgatónk, sportszervező hallgatónk 100 méter gátfutást megnyerte, Bacsa Fanni lett a második. Volt még távolugrásban, magasugrásban első és második helyezettünk, de nagyon szép eredményeket értek el a többiek is. Sakkozóink egyéniben hoztak második és harmadik helyezést, majd másnap a szombati napon a csapat ezüstérmes lett, nagyon-nagyon kicsivel maradtak le, de ez is nagyon szép eredmény. A röpládás fiaink első nap egy nagyon sima mérkőzést játszottak a Corvinus ellen, nagyon élvezetes játék volt, másnap a TF csapata viszont már kifogott rajtuk, de az is egy nagyon erős meccs volt, ők is ezüstérmet hoztak. Kosárlabdázóink is ugyanígy nyitották a csütörtöki napot, egy könnyű meccsel, és a Debrecen csapata ellen pedig a döntőben sajnos kikaptak, de ezüstérmet szereztek.
Még ha jól tudom, talán az asztali teniszesek maradtak ki, nekik hogyan alakult a verseny, akkor már így erre is rákérdezek.
Igen, az asztali teniszezőink maradtak még ki, ők indultak egyéniben is, csapatban is, végül párosban sikerült két fiúnak bronzérmet szerezni. Ott a pécsiek nagyon erős csapatot indítottak, igazából szerintem nem volt olyan versenyszám, amit ne a Pécsi Egyetem nyert volna meg. Még a vízilabdázóink maradtak ki, ők az alsóházban indultak, a Kecskeméti Egyetem és a Soproni Egyetem csapatát győzték le, és így az alsóház aranyérmét elhozták.
És mit szóltok ezekhez az eredményekhez, hogy ilyen szép érmek születtek, dobogók születtek, hogyan fogadta ezt a csapat összessége, az egyetem mit szólt hozzá, vagy úgymond ti, a sportszervezői vezetői tagság?
Mi nagyon büszkék vagyunk rájuk, örülünk, hogy ezt a hétvégét velünk töltötték. Tényleg egy hosszú hétvégére esett, úgyhogy mindenki a május 1-jét áldozta erre. Ezúton is köszönjük nekik. Nem voltak elvárások, minden éremnek örülünk.
Sportolóktól milyen visszajelzéseket kaptok, ők mennyire örültek a saját teljesítményüknek, vagy akár az eredményeknek, hogyan látják ők? Bár gondolom, beszélgettetek erről.
Igen, van, akiben van hiányérzet, az atlétákkal beszéltem, mondták, hogy nekik ez még nagyon szezon eleje, de ennek ellenére nagyon jó eredményeket hoztak. A kosárlabdázóink, röplabdázóink is örülnek az eredménynek, jól érezték magukat, szerintem teljesen pozitív visszajelzéseket kaptunk.
És ott Gödöllőn amúgy milyen volt a hangulat? Itt a riport elején említetted, hogy te is személyesen részt vettél, tehát hogy érezted magad, mennyire izgultál a versenyzőkért, sportolókért, hogyan élted meg ezt az egész MEFOB fesztet?
Izgultam értük, minden versenyhelyszínen részt vettem, és folyamatosan figyeltem az eseményeket. Jó szervezés volt, és figyeltek a szervezők, hogy este is legyen lehetőségük kikapcsolódni, megbarátkozni a hallgatóknak egymással.
Volt egy bemutató sportág is, ami, ha jól tudom, már itt a Miskolci Egyetemen is debütált, és már itt is bemutatkozott. Mit is lehet erről tudni?
Igen, a rugball, egy francia sportág novemberben érkezett hozzánk a Miskolci Egyetem sportközpontjába. Hoztak nekünk eszközöket, és egy bemutató keretén belül átadták a szabályokat és ennek a sportnak az alapjait. Célunk, hogy ezt a sportágot minél több hallgatóval, emberrel megismertessük, ezért elvittük a MEFOB Festre is, voltak szabadidős sportágak, és ott bemutathattuk, egy 6 fős csapatot vittünk magunkkal innen a Miskolci Egyetemről, és bárki kipróbálhatta egész nap a rugballt.
Hogyan látod egy ilyen MEFOB fesztivál az egyetemek sportirodai számára, vagy az egyetemek sportéletének az előrendítésében? Mennyire segítség, milyen haszna van akárcsak a résztvevő egyetemnek abból, hogy részt tudnak venni egy MEFOB feszten, vagy egy MEFOB-on?
Egyrészt a mi oldalunkról, mint sportiroda, nagyon jó kapcsolattartási lehetőség, tudunk egymással találkozni, beszélgetni, megosztani a tapasztalatainkat. versenyzők részéről egyrészt nekünk is egy visszacsatolás, hogy akiket az élsportolói mentorprogramon keresztül támogatunk, ők így adják vissza ezt a támogatást, hogy viszik az egyetem jó hírét ezeken a versenyeken.
És milyen jövőbeli tervek vannak még esetleg úgymond MEFOP terén, vagy itt a Miskolci Egyetem sportéletében? Mik lesznek, milyen versenyek lesznek, ha esetleg lehet valamit tudni?
Van még esélyünk egy B33-as kosárlabda bajnokságnak a megszervezésére júniusban, arra még nincsen konkrét döntés, de támogatja a szövetség a szervezést. Továbbiakban pedig tartjuk a hallgatókkal, meg a sportolóinkkal a kapcsolatot.
Ez az élsportolói támogatás amúgy hogyan néz ki a Miskolci Egyetemen, hogyan, miként tudjátok a sportolókat támogatni?
Valóban minden évelején, szeptemberben és februárban meghirdetjük ezt a mentorprogramot. Több pillére van, lehet ösztöndíjra pályázni, lehet oktatói mentorálásra pályázni, segítséget kérni, hogy össze tudják szervezni a tanulmányaikat a sporttal, egyéni tanrendnek a kialakításában tudnak segítséget kérni. Ezt egy pályázat keretében beadják, a bizottság dönt róla, de nagy részt támogatjuk a hallgatóinkat, hogy ezt meg tudják oldani.
És milyen visszajelzést kaptok a hallgatóktól, akik a támogatásokban részesülnek, mekkora segítség ez nekik? Gondolom azért így könnyebb a tanulmányokat elvégezni, illetve az élsportban is szerepelni.
Nagyon remélem, hogy ez nagy segítség. Éppen tegnap küldtem ki erről a kérdőívet, hogy várjuk a visszajelzéseiket, hogy tudjuk fejleszteni a programot, és lássuk, hogy valóban mi a segítség, és mire lenne még szükségük.
Minden eddiginél eredményesebben szerepelt a Miskolci Egyetem a MEFOP Festen. Erről kérdeztük Zsíró Zsófiát, a Sportközpont sportiroda vezetőjét, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Thank you. református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.